Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Március 1-től összehangolja a társasházi építményjogot a kamat támogatott hitelekkel, köztük a CSOK plusszal és a 3%-os otthon start hitellel a kormány. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
A társasházi építményjog már korábban bekerült a hazai jogintézmények körbe, viszont nemrég a kormányzat egy olyan jogszabálymódosítást kezdeményezett, amivel a társasházi építményjogot, vagyis azt az eszközt, amivel hitelre is meg lehet vásárolni, akár tervasztal mellől, vagy épülőfélben lévő ingatlanokat, összekötötte a kormányzat a kamattámogatott hitelek rendszerével, és így már a CSOK Plusz vagy az otthon start hitelek esetében is lehetővé válik az, hogyha valaki kinézte álmai otthonát, akkor ezt már tervasztal merről hitelre is megveheti. Ez persze csak a jogszabályi környezetet teremti meg, és a lehetőséget. A konkrét banki ajánlatokra még várni kell, mert a jogszabály bizonyos kereteket lefektet, tehát például nagy valószínűséggel a lakásvásárló attól a banktól tudja fölvenni a hitelt, aki finanszírozza a beruházót is az építkezés során, tehát projekthitelből finanszírozott építkezéseknél lehet ezt a lehetőséget alkalmazni. Viszont, hogy konkrétan hogy fog kinézni a hitelkonstrukció, tehát például mikortól kell törleszteni a felvett hitelt, hiszen az ingatlan még nem is készült el, nem is adták át, hogy már a hitelszerződés aláírása után, a szakaszos folyósítás eredményeként folyósított összegek után, vagy ott esetben csak akkor, amikor az ingatlan használatbevételi engedélyt kapott, ez még a banki hiteltermékek függvénye, és lehet ebben eltérés is bank és bank között, tehát nagyon izgalmas lesz majd a 2026 márciusa, hogy milyen ajánlatokkal rukkolnak elő ennek fényében a pénzintézetek.
Lényegében ez azt jelenti, hogy egyfajta előfinanszírozási lehetőség nyílik meg az ügyfelek és az építetők számára is?
Az ügyfelek szempontjából ez inkább csak a biztonságot szolgálja, abból a szempontból, hogy eddig is lehetett hitelre új lakást vásárolni, csak eddig meg kellett várni a hitelszerződéssel és a végleges adásvételi szerződéssel azt, hogy az ingatlan felépüljön és használatbevételi engedélyt kapjon. A társasház építményjog, illetve ennek összekapcsolása a kamattámogatott hitelekkel azt eredményezheti, hogy ha valaki azon aggódik, hogy ameddigre felépül az a lakás, amit most kinézett a tervasztal mellől, nem biztos, hogy abban az időpontban egy-két év múlva elérhetőek lesznek a kamattámogatott hitelek, akkor ezt be tudja biztosítani. A másik oldalról nézve, tehát az építető és a beruház oldaláról nézve, pedig ez egy olcsó finanszírozást tesz lehetővé, hiszen festélyesen szólva a bankok két végén tudják égetni a gyertyát, mert egyrészt pénzt adnak a beruházónak, hogy finanszírozza az építkezést, másrészt pedig hitelt folyósít a lakásvásárlónak is, tehát mind a beruházó, mind pedig a lakásvásárló kamatot fizet ugyanazon ügylet kapcsán a pénzintézetnek, és azért vannak biztonsági elemek is beépítve a rendszerbe, tehát például a lakásvásárló egy óvadéki számlán fogja tartani azt a pénzt, amit a bank szakaszosan folyósíthat az építkezés céljából a beruházónak, és erre az összegre betéti kamatot is fizethet, és ezt a betéti kamatot már lehet, hogy a beruházó is föl tudja használni, vagy azzal csökkenteni tudja az ő hiteltartozására jutó kamat kötelezettséget. Tehát összességében ez alacsonyabb kamatterheket biztosít, és ez akár a négyzetméter árakban is megjelenhet, hiszen ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy csökkenni fog a beruházónak a finanszírozási költsége, vagyis a kiadási szintje.
Balogh Lászlót az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Paragrafus. Megkezdte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Valentin napi ellenőrző akcióját. A következő napokban a virágboltok, az édesség, az illatszer és ékszer üzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére, tájékoztatta az Inforádiót a NAV kommunikációs vezetője. Lincmeier Szilviát Sipos Ildikó kérdezte.
A NAV megkezdte a Valentin napi ellenőrzési akcióját. Elsősorban a virágboltok, édesség, illatszer és ékszerüzletek számíthatnak kiemelt figyelemre, de ugyanígy igaz ez a vendéglátóhelyekre is. Ott számíthatnak leginkább a revizorok felbukkanására, illetve nem csak a Valentin naphoz kapcsolódó terméket értékesítő üzleteket figyeli ilyenkor a NAV, hanem az online hirdetőket is, úgyhogy aki a neten értékesíti a termékeit, a webáruházakra gondolok, ők is számíthatnak arra, hogy a megrendelő ezúttal egy revizor lesz.
Mi az, amit különösképpen figyelnek ilyenkor?
A revizorok ilyenkor kiemelten vizsgálják jellemzően ugyanazokat a kötelezettségeket, amiket mindig néznek, ezek pedig a következőek, a nyugta és számlaadás, az online pénztárgépek megfelelő használata, nézik azt is, hogy az alkalmazottakat megfelelően bejelentették-e a munkáltatók, vizsgálják az áruk eredetét és a jövedéki szabályok betartását.
Milyen büntetésre számíthatnak azok a kereskedők, akik igazolatlan eredetű árut forgalmaznak?
Azok a kereskedők, akik igazolatlan eredetű árut forgalmaznak, azok az áru forgalmi értékének akár a 40%-ig terjedő bírsággal is számolhatnak. Ez az a jogsértés, ahol kivételesen van egy úgynevezett bírság minimum is. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha a revizorok valamilyen szabálysértést észlelnek, akkor az egyéni vállalkozóknál a legkisebb összeg, amit ilyenkor ki kell, hogy szabjanak, az 200 000 forint, cégeknél pedig a minimum összeg az 500 ezer forint. A revizorokat segítik az ellenőrzések során a végrehajtók is. Nem minden esetben, de abban az esetben, hogyha a NAV előzetesen, amikor a revizorok fölmérik azt, hogy milyen kockázatos az adózó az, akihez kimennek ellenőrizni, és azt látják, hogy eléggé kockázatos, akkor mennek a végrehajtók is. Ha súlyos jogsértés történik, tehát nem, mert itt is lehet az, hogy a kockázatosnak tűnő adózónál mindent rendben találnak az adózók, a cég az ad rendesen nyugtát, minden alkalmazottja be van jelentve, akkor nem történik semmi. Az egy nagyon jól végződő ellenőrzés, hiszen mindent rendben talált a NAV. De abban az esetben, hogyha ez a gyanú beigazolódik, akkor a végrehajtók is elkísérik a revizorokat, mégpedig azért, mert a várható bírság összeget nem biztos, hogy befolyik a NAV-hoz, ezért a végrehajtók alkalmazzák az úgynevezett ideglenes biztosítási intézkedést, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az árukészletet is le lehet foglalni azért, hogy a kiszabott bírság az megtérüljön, befoljon a költségvetésbe.
Lincmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Körültekintő vásárlásra kéri a fogyasztókat a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Valentin nap közelettével. Domanics András kérdezte Kispál Editet, a FEOSZ szóvivőjét.
Nagyon sokan Valentin nap alkalmából ékszerrel lepik meg párjukat. Érdemes tudni, hogy az ékszerek is kötelező jótállás alá eső termékek, tehát vételártól függően 2, illetve 3 év jótállás vonatkozik rá. 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot el nem érő, tehát 10-től 250 000 forintig 2 év, és a 250 000 forint vételár felett pedig 3 év jótállás vonatkozik az ékszerekre.
Mire figyeljünk, hogyha olyan terméket vásárolunk, ami személyre szabott, tehát például gravírozott, vagy olyan bögre, ami saját fényképpel díszített, tehát ami kifejezetten egy személynek szól?
Ugye sokan megszokták már, hogyha online vásárolnak, akkor ha nem tetszik a termék, vagy nem pont erre gondoltak, akkor visszaküldhetik indokolás nélkül, meggondolhatják magukat. Itt kell nagyon figyelni, mert ez alól kivételt képez, hogyha a fogyasztó egyedi utasítási alapján készül el egy termék, tehát tipikusan, hogyha egy olyan gravírozást kérünk, vagy egy olyan póló feliratot kérünk, ami teljesen egyedi, ezekben az esetekben nem tudunk élni az elállási joggal, tehát emiatt nem lehet visszaküldeni a terméket. Amennyiben azonban hibás lesz a termék, akkor természetesen a jutási szavatossági jogainkkal ugyanúgy élhetünk ebben az esetben is.
Nagyon sokan ilyenkor kuponokat, egyéb vouchereket vásárolnak. Mire figyeljünk, hogyha ilyesmit szánunk ajándékba?
Nagyon fontos, hogy még a vásárlás előtt tudakozódjunk, és nézzük meg, hogy az az adott kupon pontosan milyen időszakban, esetleg milyen napokon felhasználható, mekkora összegben számítják ezt be, milyen egyéb feltételek vannak, és nagyon fontos, hogy milyen határidőig lehet beváltani, és csak ennek tudatában vásároljuk meg, mert akkor így biztos, hogy nem ér utóbb csalódás minket.
Kis Pál Editet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallották. 6 hónappal szeptember 7-éig meghosszabbítaná a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az erről szóló rendelet tervezete most jelent meg a kabinet honlapján. Herceg Zsolt összefoglalója.
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fogalmát a menedékjogról szóló 2007-es törvény 2015-ös módosítása vezette be, és először annak az évnek a szeptemberében alkalmazták néhány megyére, majd márciustól az ország egész területére. Orbán Viktor miniszterelnök akkor ezzel az indoklással szolgált.
A helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak. Akik illegálisan vannak az országainkban, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Ehhez meglehetősen sok munka és pénzügyi forrás szükséges. Ezt igazán magára vállalhatná az Európai Unió, hiszen ez egy közös érdeke minden európai országnak. Eddig nem jeleskedett az Unió e tekintetben, szeretnénk, ha itt jobban teljesítene.
A parlamenti ellenzék 10 éve indokolatlannak tartja a migrációs válsághelyzet fenntartását. Erről mások mellett a jobbikos Lukács László György beszélt az országgyűlésben.
Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozza ezt az országot. Lassan az országnak a berendezkedése is veszélyhelyzet. Joggal mondják ezt az emberek, és amennyire ez humorosnak tűnik, ez valójában inkább egy tragédia abból a szempontból, hogy milyen Magyarországon a jogérvényesülés, és hogy milyen központi államképe van mégis a kormánypártoknak.
Afrikából bőven van utánpótlása az illegális bevándorlásnak, mondta az Inforádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.
Számos konfliktus robbant ki vagy folytatódott Afrikában az elmúlt években. A szudáni polgárháborútól kezdve a kelet-kongói fegyveres konfliktuson át a Száhel övezetben megfigyelhető dzsihadista előretörésig. És sajnos az látszik, hogy mivel a nagy szereplők, Egyesült Államok, Kína, Oroszország alapvetően mással vannak elfoglalva, ezért nagyon kicsi figyelem hárul a kontinensre. Ugye rekordszámokat látunk globálisan is a kényszermigráció kapcsán, ugye majdnem 130 millió ember az, aki kényszerből hagyta el a lakóhelyét, és ennek jelentős része, több mint egy harmada az Afrikára esik. Kelet-Afrikában, a Száhelövezetben, az afrikai nagytavakvidékén 10 milliók vannak mozgásban, és hát amit gyakran elfelejtenek kiemelni, hiszen ne felejtsük el, Európába általában nem ezek az emberek jutnak el, hanem a középosztály azon tagjai, akik ki tudják fizetni az embercsempészeket. Az Európai Unió továbbra is a világ egyik legnagyobb donorja, tehát a problémák helyben kezelés, ez kulcsfontosságú. Ugyanakkor sajnos azt látjuk, hogy a fejlesztési támogatások jelentős része nem azokba a szektorokba áramlik, amelyek munkahelyeket generálnak, és valóban helyben tartják a fiatalokat.
A kormány 2017-től rendeletekkel mindig 6 hónappal meghosszabbítja a migrációs válsághelyzet hatáját. Most március 7-éig érvényes, de a készülő kormány rendelet alapján szeptember 7-éig lesz az.
Paragrafus. A biztonságos internet használat alapjai elsősorban a családban sajátíthatók el, hangsúlyozta a február 10-i biztonságos internet napja alkalmából a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A több mint 160 országban megrendezett világnap célja, hogy a felhasználókat tudatos és felelős online jelenlétre ösztönözze. A hatóság kutatása szerint a magyar fiatalok többsége már 10 évesen rendelkezik okostelefonnal, 11 éves korára pedig saját közösségi média profillal is. Rozgonyi Ádám kérdezte Somogyi Ákost, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét.
A biztonságos internet napja az ma már talán megkérdőjelezhetetlen, hogy szükség van azzal foglalkozni, hogy a digitalizáció, illetve az online jelenlét az milyen hatást gyakorol az életünkre, és ez nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a világ bármely országában egy kihívás is, és egyben egy hatalmas lehetőség is, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság most már nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy ez az egyik legsérülékenyebb csoport számára, a gyermekek számára milyen egyéb kihívásokat jelent, és hogyan tudunk ebben segíteni a gyermekeken közvetlenül, illetve akár az ő környezetükben lévő szülők, illetve pedagógusok, vagy egyéb olyan szakemberek számára, akik a fiatalok fejlődésére, életére hatást tudnak gyakorolni.
Hogyha az internet használatról beszélgetünk, aztán egyre inkább nem a biztonságos formá felé mutat, vagy egyre több kihívás éri ebből a szempontból, hogy az biztonságos maradjon. Hogyan lehet figyelni és megőrizni azt, hogy maga ez a tevékenység ne jelentsen kockázatot?
Alapvetően nagyon sok kockázattal szembesülhetünk, és azt látjuk, hogy ahogy fejlődik a digitális világ, az internet világa, ma már ugye mesterséges intelligencia is újabb szinteket hoz abba, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülnünk az internet használata során. Ugye itt a megtévesztő tartalmaktól kezdve, de akár a rossz szándékú idegeneken át, vagy éppen rossz szándékú ismerősökön keresztül is szembesülhetünk kockázatokkal. Azt valljuk, hogy teljesen elzárni internet világától ma már nem nagyon tudják magukat az emberek. Nyilván a fiatalok esetében megvan az a határ, ameddig nem javasolt, hogy digitális eszközt használjanak, illetve akár az online térben jelen legyenek, akár itt gondolhatunk a közösségi médiafelületek regisztrációs korhatárára, vagy egyéb egészségügyi kockázatokra. De alapvetően egy olyan tudással, olyan információcsomaggal kell felvérteznünk a társadalom egyes szereplőit, amely segíti őket abban, hogy ebben a változó közegben tudjanak reagálni ezekre a kihívásokra. Itt arra gondolok, hogy nem egy célszerszám kell valamilyen aktuális probléma megoldására, hanem egy olyan komplex ismeret és tudáscsomag, vagy egy egészséges kételkedés, vagy egy egészséges kritikai gondolkodás mindig, amely egy pillanatra megállva elgondolkodunk, hogy esetlegesen amögött az információ mögött, vagy amögött a tartalom mögött lehet-e valamilyen egyéb szándék. Fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a média mechanizmusaival, és értsük, és értőn forduljunk a tartalmakhoz is, mert ahogy mondtam is, ez a tér olyan gyorsan változik, hogy nagyon nehéz mindig egy aktuális platform, aktuális megoldásával szemben, vagy éppen egy aktuálisan terjedő, akár csalási formával szemben felvértezni a társadalom szereplőit, hanem inkább egy általános média tudatossággal, egy kritikai gondolkodással kell felvértezni őket.
Szinte megszokottá vált az a kép, hogy válhatott az elmúlt évek során, hogy a édesanyja kezében a cumis üveg mellett ott van a mobiltelefon, a tablet, és azon mondjuk megy egy mese, amelyet néz a baba, sőt, ahogy növekszik a kisgyermek. Aztán már ő is ugye hozzáér a kijelzőhöz, sőt, kezeli azt, mesét választ, és a többi, és a többi. Aztán egyre több kihívással találja magát szemben a szülő, hogy mit engedhet meg a kisgyermeke számára, és mit nem. És a gyermek úgy nő fel, hogy magától értetődő, hogy internetfelhasználó, holott ugye kockázatokkal inkább később szembesül, mint előbb.
Így van, szülőként megkerülhetetlen felelősségünk ma már, hogy foglalkozzunk a gyermekünk digitális létével is, és ebben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is, illetve a együttműködésben a Bethesda Gyermekkórház egy ajánlást is adott ki, melyben segítséget próbál nyújtani a Bethesda Kórház olyan alapvetésekben a szülők számára, hogy meddig nem ajánlott a gyermek egészséges fejlődése érdekében az, hogy digitális eszközzel, képernyővel találkozzon, illetve mondjuk mik azok a határok, amelyeket a napi képernyőidőben érdemes betartani, vagy akár az, hogy mikor lehet, vagy legyen egy gyermeknek saját digitális eszköze. De ezen túl egy nemrégiben indított kampányunkban a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is igyekszik ráirányítani az online jelenlét keretek közé szorításához, vagy az ezzel való megküzdéshez 5 olyan fő pontot, amelyet ajánlunk a szülők a családok figyelmébe, és ebből mondjuk egyet ki is szeretnék emelni, a digitális házirend használatát, amely akár a legkisebbek digitális eszköz használatától kezdve a szülők, felnőttek digitális eszköz használatára is kiterjedhet, mert nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy etéren is a szülői példamutatás az nagyon fontos. Alakítsunk ki ilyen szabályokat, akár az onlinehősök.hu weboldalon el is érhetnek ilyen mintasablont, vagy saját formára alakítható sablont az érdeklődők, és elkészíthetik a családjuk számára azt a házi rendet, azokat a kereteket, amelyek egészséges keretek között segítenek megtartani a digitális eszközök használatát, és egyébként a gyermek egészséges fejlődését, vagy éppen a családi együttlét egyensúlyának megteremtését. Úgyhogy javasoljuk, hogy akár egy digitális házi renddel is el lehet indulni a digitális eszközök használata, vagy éppen az online jelenlét egészségesebb, vagy biztonságosabb átétele érdekében.
Ha csak a budapesti a témában tartott rendezvénynek az előadói sorát tekintjük át, láthatjuk, hogy mennyire szertágazó témáról van szó, hiszen volt ott gyermekneurológus, emmi etikai és kiberpszichológiai tanácsadó, gyermekjogi szakjogász, tehát nagyon sok tudományterületet felölel a biztonságos internet, önmagában az internet használatnak a kérdésköre. Ez csak bonyolódni fog, mint egyszerűsödni?
Hát valóban nagyon sokrétű digitalizáció az nagyon sok tudományterületet is elért, illetve nagyon sok aspektusból gyakorol hatást az életünkre, ahogyan is mondta, egészen az egészségügyi hatásoktól a leg bonyolultabbnak tűnő informatikai vagy éppen kiberbiztonsági kérdéskörökre tekintünk. Hát nehéz megsatszolni, de valószínűleg igen, egyre komplexebb lesz. A mesterséges intelligencia egy nagyon komoly sebességváltást is, egy gyorsulást hozott be a technológiai fejlődésbe, és hát ez valószínűleg az életünk. Éppen a technológiai cégek is arra, hogy kialakítsanak olyan biztonságosabb kereteket, amelyben a felhasználók jelen lehetnek ezeken a platformokon, de a szabályozás mellett mindenképpen az egyéni odafigyelés és az egyéni tudatosság az megkerülhetetlen, mert a saját érdekeinket nekünk kell képviselni, és ez a gyermekek relációjában pedig szülőként kifejezetten felelősségünk, de igen, azt gondolom, hogy ez még komplexebb tudást igényelhet a jövőben. Szülőként vagy egyéb állampolgárként is figyelnünk kell arra, hogy felvegyük a versenyt, vagy tisztában legyünk a technológia fejlődésével, és ebben tudjuk a saját érdekeinket képviselni, akár akként, hogy a kockázatoktól megvédjük magunkat, vagy éppen kihasználjuk a technológia nyújtotta előnyöket, mert ezt sem szabad elfelejteni, hogy a digitalizáció vagy az online világ vívmányai azok mekkora szintlépést hoztak az emberiség életében, a tudásgyarapításban, vagy éppen a kapcsolattartásban, vagy egyéb téren is.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. A digitalizáció egy évtizedek óta tartó szükséges folyamat, amelyhez az összes társadalmi arrendszernek alkalmazkodnia kell, beleértve az igazságszolgáltatást is, mondta az Inforádiónak Menyhárd Attila, a Matthias Corvinus Kollégium jogi iskolájának kutató professzora, aki az MCC Digitalizáció és igazságszolgáltatás a jogkihívásai a 21. században című rendezvény egyik előadója volt. Az egyetemi oktatóval Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A rengeteg papírmunka, és hát nyilván a dokumentumok fizikai használata, az nem gyorsította alapvetően a munkavégzést, de hogyha digitálisan megvannak a szükséges dokumentumok, azért a keresés és hát a adatoknak a rendszerezése azért talán sokkal egyszerűbb. Ön is így látja ezt, illetve hogyha ezt a irányt nézzük, akkor merre felé haladunk?
Én is így látom. Ez egy olyan folyamat, ami már több évtizeddel ezelőtt elkezdődött, és talán a tapasztalatok vegyesek, van, aki nagyon lelkes, van, aki kevésbé. Nyilván egy folyamatnak valahol a kezdetén vagyunk, ami azt jelenti, hogy mindig vannak kezdeti nehézségek ebben, mert alkalmazkodni kell, a technológiának javulni kell, születnek tapasztalatok, de én azt gondolom, hogy talán, hogy ez egy szükséges út-e, vagy sem, mert mindenképpen az. Tulajdonképpen egy egész társadalomnak kell ehhez felnőnie, és az összes társadalmi arrendszernek is, ideértve az igazságszolgáltatást, közigazgatást, vagy bármilyen más szolgáltatást. És talán a nagy kérdés az ember és a gép viszonya, az ember szerepe ezekben a folyamatokban.
Az ember szerepe az mindinkább háttérbe szorul?
Most valószínűleg ezt érzékeljük, és úgy gondolom, hogy ez egy kockázat társadalmi oldalról, hogyha a nagyon háttérbe szorul. Az a tapasztalatunk, hogy van, amikor nagyon jól esik nekünk, hogy automatizált formában, digitalizáltan tudunk ügyeket intézni. Erre nagyon jó példa lehet az elektronikus közigazgatás, ami nagyon jelentősen könnyíti az életünket, de vannak ugyanakkor olyan folyamatok, például egy banki hitelbírálati folyamat, vagy akár maga az igazságszolgáltatás, egy okhoz való hozzáférés, ahol akkor vagyunk nyugodtabbak, hogyha valakivel tudunk beszélni, ha valakihez tudunk fordulni, és úgy érezzük, hogy valaki kontrollálja azt a technológiát, amit használunk.
A jogban most milyen funkciója van a digitális megoldásoknak, és milyen funkciója lehet még?
Több iránya van szerintem ennek. Az egyik az maga az ügykezelés és az adminisztráció, akár egy ügyvédiroda működésére gondolunk, akár egy bíróság működésére gondolunk. Ahogy ön is említette a beszélgetésünk elején, hogy dokumentumok, papír alapon előállított dokumentumok helyett elektronikus dokumentumokkal dolgozunk. Ezekben valóban sokkal könnyebb a keresés. És úgy tűnik, hogy ez a folyamat mindenkinek jó, nem kell nagy mennyiségű papírt mozgatni, nem kell ezeket tárolni. Lehet, hogy valakinek idegen először, hogy számítógépről olvas, de úgy gondolom, hogy ez már mindenki hozzászokott. Tehát van mindenképpen egy jelentős könnyítés a folyamatokban ennek kapcsán, és hát van egy másik irány is, ami magához a joghoz, jogszabályokhoz, joggyakorlathoz, szakirodalomhoz való hozzáférést jelenti. amit szintén jelentős mértékben segít elő, hogy szakcikkek, jogszabályok, bírósági határozatok azok egyre könnyebben kereshető formában kerülnek elénk, és ez nagyon komoly mértékben növeli az áttekinthetőséget.
A mesterséges intelligencia az most hogyan segíti a jogászokat?
Mesterséges intelligencia alkalmazásának szerintem nagyon az elején vagyunk. Ebben is keressük azt az utat, hogy mennyiben használunk mesterséges intelligenciát folyamatok támogatásához, akár döntések támogatásához. Most döntés alatt egy ügyvéd döntését is értem az alatt, hogy induljon meg egy per, vagy milyen stratégiát alakítson ki egy perben az érdemi védekezés során, vagy versenyjogi és vállalatfelvásárlási helyzetekben nagyon sok segít a rendelkezésre álló dokumentumoknak az áttekintésében és akár kockázatelemzésben is. De ez a fejlődés tényleg most kezdődött, azt mondanám, hogy az utóbbi 2-3 évben. Most teszteljük azokat a programokat, amelyek piacra kerültek, ezek részben nemzetközi, részben hazai szolgáltatóknak a szoftverei, amelyek nyelvi modellek segítségével segítenek abban, hogy hozzáférjünk a joghoz, és ebben szerintem nem csak a jogászokra érdemes figyelni, hanem a nem jogász jogkereső közönségre is, mert ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereknek, vagy mesterséges intelligencia alapú szoftvereknek a használata az jelentősen segítheti azt is, hogy a jogász képzettsége nem rendelkező polgárok is, vagy gazdasági társaságok is könnyebben férjenek hozzá a jogi tudáshoz. Ebben persze van egy olyan jellegű kockázat, hogy a joghoz való hozzáférésbe különböző hazai vagy külföldi szolgáltató cégek épülnek be, szükséges, hogy valahogy a bizalom az megmaradjon abban, hogy amikor valaki egy ilyen programtól megkérdezi, hogy egy adott helyzetben neki mi a feladata, vagy milyen kockázatai vannak, akár laikusként, akkor ne kapjon olyan választ, ami őt félre fogja vezetni. De én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásnak nem csak a jogászi munkában lesz jelentősége, hanem igazából abban is, hogy nem szakértők is hozzáférjenek tudáshoz, akár jogi, akár más jellegű szakmai tudáshoz, ami nagyon jelentősen át is fogja formálni a jogászoknak a munkáját is. Egyre nagyobb szerepe lesz a tanácsadásnak például, mert lehet, hogy a folyamatok már leegyszerűsödnek annyira, hogy ott kevesebb feladat van.
És kevesebb jogi végzettségű emberre is lehet majd szükség ennél fogva?
Ebben nem vagyok biztos, ezt nagyon nehéz meghatározni, mert hogyha visszatekintünk az elmúlt, nem tudom, 150 évre vagy 200 évre, akkor nagyon sokat változott a jogászok feladata a társadalomban, és egyik változás sem eredményezte azt, hogy kevesebb jogászra volt szükség, inkább ellenkezőleg. Talán azt gondolom, hogy olyan fajta átalakulás fog bekövetkezni, ahol már nem lesz szükség egy ügyvédjelölt vagy egy bírósági fogalmazó munkájára, ahhoz, hogy jogszabályokat, meg bírói gyakorlatot kutassunk ki, keressünk meg, és hosszú ideig olvassanak szakirodalmat, mert ezt a fajta keresést és hozzáférést nagyon jelentősen le fogja rövidíteni ez a technológia. Abban viszont egyre nagyobb szerepe lesz a jogászoknak, hogy akár gazdasági társaságoknak, akik ilyen mesterséges intelligencia rendszereket alkalmaznak, akár laikusoknak tanácsot adjanak abban, hogy milyen irányban mennek a fejlesztések. Mondok egy példát, mondjuk, hogyha valaki ma elkezd az Európai Unióban, valaki ma elkezd alkalmazni egy mesterséges intelligencia alapú technológiát, akkor neki foglalkoznia kell azzal, hogy ez az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletének a fényében megfelele a rendeletben foglalt elvárásoknak, hogy ő maga szolgáltatónak vagy használónak minősül-e. És hát végül, aki alkalmazza ezt a mesterséges intelligencia alapú szoftvert, ő fog felelni azért, hogyha ez a szoftver valamilyen módon nem felel meg a jogi elvárásoknak, és a jogi elvárások között bonyolultak is vannak, mert nem szabad, hogy ez a szoftver ez valamilyen módon az adatvédelmi szabályozás sértse, diszkriminatív legyen, vagy a magánélethez való jogot sértse. Emiatt a jogászoknak nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy ezt a fajta megfelelőséget, az Európai Uniós szabályozásnak való megfelelőséget tudják biztosítani. Valamennyi társadalmi alrendszerben értem ez alatt a közigazgatást, bíróságokat, ügyvédirodák működését, gazdasági társaságokat, akik a piacon termékeket gyártanak és szolgáltatásokat nyújtanak. Ez mindenkire vonatkozik, és mindenkire igaz lesz. Ehhez mindenképpen szükség lesz egy olyan fajta tanácsadásra, ami nem egy-egy alkalom, hanem valahogy be kell épülni a jogászoknak ezekbe a folyamatokba, és erre a piacnak is késznek kell lennie.
Értem. De egyébként az ügyvéd, a jogi végzettségű szakember mondhatja azt, hogy esetleg felmerül, hogy tévedés van egy érvelésben, egy jogi dokumentumban, hogy voltaképpen ez nem az ő hibája, hiszen a mesterséges intelligencia segítségét kérte, és tulajdonképpen az hibázott, és nem ő. Ez mentség lehet?
Nem, semmiképpen sem. Nem csak ügyvédek esetében, de hogyha például egy cég az álláspályázatok előszűrésére mesterséges intelligencia alapú szoftvert használ, és felmerül az, hogy ez a szoftver bizonyos pályázatokat kiszelektált, és ez diszkriminatív módon történt, akkor ő is helyt fog állni. És majd ő perelheti azt, akitől, vagy számon kérheti azt, akitől vásárolta ezt a szoftvert, az ügyvédre is igaz lesz, hogy majd számon kérheti azt, akitől vásárolhatja ezt a szoftvert, de az ügyfele felé, vagy bárki más felé, akinek az irányában felmerülhet a felelőssége, ez semmiképpen nem lesz mentség. Ez egy kockázat egyébként a valamennyi szakmai ágazat számára.
Mennyhárd Attila egyetemi tanárt, az MCC jogi iskolájának kutató professzorát hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.